Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal Színuhely irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és Ipu a nagy, vagyis Ipu ver, Ipu a főrangú intelmei következnek, ahol maga a megnevezés talán egy kicsit szokatlan, félrevezető lehet. Van, ahol Ipu a főrangú, vagy Ipu ver sírámainak értelmezik, máshol pedig egyfajta Istennel folytatott párbeszédként fogják föl ezt az írást, amelyik egyetlen egy példányban maradt benn, Leidenben őrzik ezt az egy példányt, és a keltezésével kapcsolatban is több kérdés fölmerült. Minden esetre a szakirodalomban az utóbbi időben leginkább arra hajlanak, hogy az első átmeneti kori eseményeket a második átmeneti kor korában jegyezték le. Maga a szöveg tehát viszonylag hosszú, és sajnos több helyen lakunák, vagyis olyan részek vannak, amik kiestek, kitörtek a szövegből, és ezeket a részeket vagy fél mondatok maradtak meg, úgyhogy nem értjük, nem világos, nem tudjuk, miről van szó, vagy pedig teljesen értelmezhetetlenek, hiszen üresek, hiányosak. Máshol viszont a szövegromlások következtében vált szükségessé szópótlás vagy javítás, tehát az a szöveg, amit most föl fogok olvasni, Kákosi László fordításában az ő értelmezésével mutatja be, amiben kisebb eltérések lehetnek más fordításokhoz képest. Magyarul az antik tanulmányokban olvasható egyébként 1957-ben. Tehát az eleje és a vége hiányzik, így nem tudjuk, hogy ki írta, így nem tudjuk, hogy hogyan kezdődött, és azt sem tudjuk, hogy hogyan végződött, tehát milyen környezetbe illik bele. Az intelmeknél rendszerint tapasztaltuk eddig, hogy megadják a legelején az intelemnek a célját, ki mondja, kinek és miért, és a végén pedig az utasítást, hogy ezt az intelmet a továbbiakban kik és hogyan hasznosítsák, tehát az írnoki, illetőleg az előkelő rétegnek a viselkedését határozta meg. Azon belül azonban, hogy ez a legelőkelőbbre, a fáraóra vonatkozik, az udvarra, vagy az írnokokra általában, az változó volt. Ipu a főrangú, vagy Ipu ver intelmei tehát a fennmaradt leideni papiruszon a következőképpen kezdődik a már értelmezhető résznél. Az ajtón állók így szólnak: menjünk, fosztogassunk. A madarászok csatasorba állnak. A mocsárlakók pajzsokat viselnek. Az ember úgy tekint fiára, mint ellenségére. Ezeket határozták el számotokra Hórusz idejében. A jellemes ember szomorúan járkál azok miatt, amik az országban történnek. A pusztalakók pedig egyiptomiakká lettek mindenütt. Bizony az arc sápadt, az elődök megjósolták, az ország bandákkal van tele, az ember pajzsával megy kiszántani. Bizony az arc sápadt, az íjász fel van szerelve, jogtalanság mindenütt, nincsen tegnapi ember. Bizony a Nílus kiárad, de nem szántanak neki. Minden ember így szól, nem tudjuk, mi fog történni az országban. Bizony, az asszonyok meddők, nincsen fogamzás. Hnúm nem teremt az ország állapota miatt. Bizony, a szegények pompás dolgok birtokosai lettek. Aki szandát sem készített magának, most készletek tulajdonosa. Bizony, szolgáik szíve szomorú. A főrangúak nem csatlakoznak újongó embereikhez. Bizony, a szív erőszakos. Szenvedés vagy járvány van az országban, és vér mindenütt. Nem hiányzik a halál, és a mumiapója beszél, mielőtt közelednének hozzá. Bizony sok halottat a folyóba temetnek. Az áradat lett a sír, a balzsamozó csarnok pedig olyan lett, mint az áradat. Bizony az előkelők panaszkodásban vannak, a szegények örvendeznek. Minden város így szól, nosza, üzzük el az erőseket közülünk. Bizony az emberek olyanok, mint a fekete íbiszek. Piszok van az országban. Nincs bizony olyan, akinek fehér a ruhája ebben az időben. Bizony az ország megfordul, mint a fazekas korong teszi. A rabló készletek ura lett. Bizony a folyó olyan, mintha vérré vált volna. Mikor isznak belőle? Visszariadnak az emberektől, hiszen vízre szomjaznak. Bizony a kapuk, az oszlopok és a falak elégtek. A királyi palota életüdvegészség építménye azonban maradjon meg, és legyen szilárd. Bizony a délhajója recseg. A városokat szétrombolják. Fels-Egyiptom üres. Pusztasággá lett. Bizony a krokodilok jól laknak azzal, amit visznek nekik. Az emberek önként mennek hozzájuk. Bizony az emberek kevesen vannak, és aki a testvérét a földbe teszi, olyan van mindenütt. Bizony az előkelő férfi fiát alig ismerik meg. Úrnőjének a szülötte szolganője fiává lett. Bizony a vörös föld van az országban. A kerületeket szétdúlják. Egy külső idegen nép jött be Egyiptomba. Nincsenek bizony emberek sehol sem, mármint hogy egyiptomiak. Bizony, arany, lápislazuli, ezüst, malahit, karnalin, bronz, ibehtikő van a szolganők nyakába fűzve. Az előkelő hölgyek szerte az országban bolyonganak, és a házak úrnői így szólnak. Ó, bárcsak lenne mit ennünk! Bizony, az előkelő hölgyek, a testük szánalmas a régi rongyok miatt. A szívük fáj a köszöntések alkalmával. Bizony az ében faládákat feltörik. A pompás akácfát ágyakká darabolják. Bizony a piramisok építői földművesekké lettek. Akik az Isten hajójában voltak, azokat igába fogták. Bizony nem hajóznak Biblosba manapság. Mit tegyünk múmiáink cédrus fájáért? A papokat ezek termékeivel temették, azok olajával balzsamozták be, az előkelőket egészen Kréta szigetéig. Most nem jönnek. Hiányzik az arany. A királyi palota, életüdvegészség, ki van ürítve. Milyen nagy dolog most, hogy az oázis lakók jönnek az ünnepi gyékényeikkel, a friss növényekkel. Bizony, Elefantiné, Tinisz és a fels-egyiptomi szentély nem adózik a lázadás miatt. Hiányzik a faszén, irtiú, máufa, nutfa, setaufa a kézművesek munkájához. Mire való a kincstár az adói nélkül? A király szíve azonban boldog, hogy az igazság jön. Pedig minden puszta. Így szól, ez a mi vízünk, szerencsések vagyunk. Mit teszünk ez ellen? Úton vagyunk a pusztulás felé. Bizony a nevetés megszűnik, nem gyakorolják. Gyász az, ami az országban van, vegyülve panasszal. Bizony, akik emberek voltak, mármint egyiptomiak, másokká, mármint idegenekké lettek, kidobva az utcára. Bizony, mindenkinek a haja hullik. Nem különböztetik meg a férfi fiát attól, akinek nincsen, mármint fia vagy apja. Bizony, nincs vége a zajongásnak. Bizony, az öreg és a gyermek így szól. Meghalni szeretnék. A pici gyermekek így szólnak. Bár ne adta volna ő, hogy éljek. Bizony a főrangúak szülötteit a falakhoz vágják, a kíván gyermekeket kiteszik a pusztába. Bizony, akik a balzsamozó csarnokban voltak, azokat a pusztába teszik. a balzsamozók titkait ráhajítják. Bizony tönkrement az, amit tegnap látni lehetett. Az ország gyengeségben van, mint a kitépetlen. Bizony az egész mocsár, vagyis delta vidék nincs elrejtve. Alsó Egyiptom belseje kitaposott út lett. Mi az, amit az ember tenni fog? Azt beszélik, s mondják, átok a titkos helyekre. Íme az, tudnélik a delta, éppen úgy azoknak a kezén van, akik nem ismerik azt, mint akik ismerik. A sivataglakók járatosak a mocsári, vagyis deltai foglalkozásokban. Bizony a polgártársakat malomkövekhez tették, azokat, akik finom vászonba vannak öltözve, ütlegelik. Akik nem látták a napvilágot, most előjönnek akadálytalanul. Akik férjük ágyában voltak, nosza aludjanak börtönlőn. Beszélek, bár nehezebb ez nekem a töménes mozsárnál. Előkelő hölgyek szomorkodnak, úgy, mint a szolganők. Az énekesnők a kamrákban, a szövőműhelyik belsejében szomorúan énekelnek, meretnek. Bizony, minden szolganő szájaskodik. Mikor úrnőjük beszél, terhes az a szolgáknak. Bizony a fák ki vannak vágva, az ágak csupaszok. Az emberek ezt mondják, mikor hallják. A legtöbb gyermeknek hiányzik a kalács. Bizony a főrangúak kínlódva éheznek. A szolgákat szolgálják. Bizony a heveskedő így szól. Ha tudnám, hol az Isten, áldoznék neki. Bizony, bár névlegesen igazság van az országban, bűn az, amit elkövetnek. Miközben róla, tudni az igazságról, hazudoznak. Bizony minden barom szíve sír, a nyájak gyászban vannak az ország állapota miatt. Bizony a főrangúak szülötteit a falakhoz vágják, a kívánt gyermekeket kiteszik a pusztába. Hnum gyászol, hiába való fáradozása miatt. Az ember megöli anyjától való testvérét. Bizony az utakat őrzik a rablók. A bokrokba ülnek, amíg jön egy esti vándor, hogy elvegyék a terhét, elragadják, ami rajta van. Megízleli a botverést, és megölik jogtalanul. Bizony elpusztul az, amit tegnap még látni lehetett. Az ország gyengeségben van, mint a kitépetlen. Ó, bárcsak vége lenne már az embereknek, az ilyen embereknek. Ne lenne fogamzás, ne lenne szülés, csendesedne el az ország a zajongástól, és ne lenne zűrzavar, ne lennének zavargók. Bizony, növényekkel táplálkoznak, s vízzel nyelik le. Nem találni növénymagot a madarak számára. Elragadják a, nem tudjuk mit, a disznó szájától, és nem szólnak így, mint régen. Jobb neked ez, mint nekem, az éhség miatt. Bizony az árpa elpusztul minden oldalon. Az ember meg van fosztva a ruháktól, a hesáit illatszertől, az olajoktól. Mindenki így szól, nincsen. A raktár üres, az őrzője földre van terítve. Kellemes és nagyszerű volna a szívemnek, ha teljesen készen lennék. Ó, bár befejezhetném beszédemet ebben a pillanatban. Ez megmentene attól a szenvedéstől, ami vele jár. Bizony a pompás bíróság iratait elhurcolták, a volt titkok helyét felfedték. Bizony a varázslatokat felfedték, a semu és a szehenu, vagyis ráolvasás, szellemi zűrzavart okoznak, mivel emlékeznek rájuk az emberek. Bizony a hivatali csarnokok, vagyis levéltárak nyitva vannak. Összeírási íveket elvitték. A szolgarendű emberek ezért szolgarendűek urává lettek. Bizony a hivatalnokokat megölik, irataikat elviszik. Ó, de rossz nekem a nyomorúság miatt egy ilyen korban. Bizony a zsákírnokok iratait eldobták, Egyiptom élelmiszere, bemegyek és hozok nekem, lett. Bizony a bíróság törvényeit kidobták, bizony rajtuk járkálnak a sikátorokban, a nyomorult felszakítja azokat az utcákon. Bizony a nyomorult az isteni kirendség állapotába jutott. A harmincak bíróságának azt a lényegét felfedték. Bizony a nagy bíróság, gyere ki, hogy ő bejöjjön, lett. A nyomorult megjön a nagy palotákban. Bizony a főrangúak szülöttei ki vannak dobva az utcára. Az okos azt mondja, igen, az ostoba azt mondja, nem. Aki nem ismeri, az előtt szép. Most egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk adásunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádióban, ahol Sinuhe irodalmi magazinunkban Ipu a főrangú, vagy Ipuver intelmeiről beszélünk, ahol az intelem megjelölés műfajilag nem igazán tükrözi azt, amiről szó van, valójában olyan, mintha ez egy sirám lenne, és mivel az elejét meg a végét nem ismerjük, nem tudjuk, hogy milyen környezetbe illeszkedik, minden esetre úgy tűnik, mint hogyha egy Istennel beszélne, nevezetesen Átummal beszélne, ő neki panaszolná el az országnak a helyzetét, mondaná el, hogy milyen állapotok uralkodnak, és kérné, buzdítaná ezeknek az állapotoknak a megszüntetésére, a máát, az igazság helyreállítására. Hallottuk eddig az intelemnek az első részét, amelyik bizony szavakkal kezdődött jellemzően minden mondat, illetőleg mivel töredékes, nem minden mondatnak maradt meg az eleje, de feltételezhetően azok is a bizony szóval kezdődtek. Kákosi László a fordításában öt egységre osztotta Ipuvernek az intelmeit, amely egységek tartalmi és stilisztikai alapon különülnek el. Az első egységre jellemző volt a bizonnyal történő mondatkezdés, a második egységre pedig az íme szócskával kezdődő mondategység jellemző, és ugyanúgy, ahogy az első egységben a szörnyű, felfordult világ állapotait mondja el, ebben a fejezetben is ezt folytatja, szemléletesen leírva a királyi hatalomnak az összeomlását, illetőleg azt, hogy hogyan jött ez létre, milyen ellentétek feszültek az egyiptomi társadalomban ezt megelőzően. a harmadik egységben ipu, a főrangú, vagyis ipuver változást követel az Istentől, figyelmezteti hallgatóit is arra, hogy be kell tartani a máátnak a törvényeit, de mivel az állapotok annyira rosszak, ezért maga is zúgolódik az Istennek a gondoskodó létét, az egyiptomiakkal való törődését kétségbe vonja. A negyedik részben, ami stilisztikailag is elválik, megint visszatér az azonos mondatkezdésekkel, az oly szép, most azzal kezdődnek mindig a mondatok. Ez bemutatja a korábbi időszaknak a szépségeit, visszatekintve a múltba, ugye minden megszépül, nos, ez irodalmi szintre nagyon szép képekkel kifejezve mondja el, hogy milyen szép volt, milyen ideális volt a korábbi állapot. Tehát ennek az ismertetésére tér át, majd van egy ötödik rész, amikor véget érnek az oly szépes mondatok, és egy lakuna, tehát egy kitörött rész után azzal folytatódik, hogy volt egy ember, aki aggasztjánnál lett, mielőtt meghalt, mint hogyha egy történetet kezdene elbeszélni, úgy indul, csak sajnos hiányzik a része. Tehát feltételezhetően, akik interemnek fogják föl, úgy gondolják, hogy az itt következő részben jön aztán az a tanítás, ami a máátnak a műveléséről szól, ami azt mondja el, hogy mindezek az állapotok hogyan kerülhetők el, e helyett mi az, és hogyan történik, amit meg kéne valósítani az egyiptomiaknak, ahhoz, hogy a máát érvényesülni tudjon. Azokat a részeket, amiket most nem olvastam föl, majd a következő alkalommal olvassuk el, most térjünk vissza erre a részre, hiszen ezzel kapcsolatban is nagyon sok olyan van, amit meg kell beszélni, nem a mai ember számára, nem a mai ember fülének készült, olyan fogalmak szerepelnek benne, és olyan megfogalmazási formában, ami nem feltétlenül érthető első hallásra. Kezdjük tehát az intelmeknek az elején. Az ajtón állók így szólnak, vagyis, hogy itt az őrökről van szó, azokról, akiknek ügyelni kell a rendnek a fenntartására, nehogy bejussanak illetéktelenek a házba. Ők azok, akik úgy szólnak, hogy menjünk, fosztogassunk. Tehát éppen ellenkezőjét teszik annak, mint amit tenniük kellene. Aztán a madarászok csatasorba állnak. A madarászokra jellemző, hogy együtt, közösen a madarakat hálóval elejtették, együtt team munkában folytatták a tevékenységüket az embereknek a javára, az élelmiszernek a biztosítása érdekében. Ehelyett most nem a madarakra vadásznak, hanem csatasorba állnak, tehát az emberekre vadásznak, az emberek ellen fordítják a tudásukat. Aztán azt következik, hogy a mocsárlakók pajzsokat viselnek. A mocsárban igazából nincsen szükség pajzsra, hiszen a mocsár természetéből adódóan ügyelni kell arra, hogy ki hová lép, a kéznek nem árt, hogyha szabadon van, hogyha meg kell kapaszkodni, akkor meg tudjon kapaszkodni. Tehát amikor a mocsárlakók pajzsot hordanak, ez jelzi a hadi állapotot, hogy még ott, ahol szükség lenne a kézre, életmentő szerepe is lehetne, ott is ezt a kezet egy olyan eszközzel kell ellátni, ami védelmet biztosít, mert nagyobb a bizonytalanság, nagyobb a veszélye annak, hogy ember ember ellen támad, hiszen a pajzs az nem az állatoktól való védekezés szolgálja. Az ember úgy tekint fiára, mint ellenségére, a családokon belüli szakadást mutatja, de utána ott van az is, hogy ezeket határozták el számotokra Hórusz idejében. Ennek az értelmezése többféle lehet. Hórusz Isten, tudjuk, hogy az aranykorban uralkodóként tekintettek rá, ő volt az utolsó isteni uralkodó, aki átadta a helyét a fáraóknak, akik mint Hórusznak a megtestesülései uralkodtak az egyiptomiak fölött. Itt tehát, amikor Hórusz idejében határozták el ezeket az állapotokat, akkor arra utal, hogy tulajdonképpen ezeknek az állapotoknak a létrejötte egy fáraónak az uralkodásában gyökerezik. Egy fáraó az, aki a népével nem törődve a máttal szemben cselekedett, tehát mindenképpen egy nagyon erős kritika egy bizonyos, meg nem nevezett uralkodóval szemben. Mivel Ipu a főrangú intelmeinek az elejét, vagy sirámainak az elejét nem ismerjük, nem tudjuk, hogy konkrétan megnevezték-e ezt a fáraót, vagy sem, illetőleg, hogy egy meghatározott fáraóról van-e szó, vagy általánosságban beszél, akár egy dinasztiára is vonatkoztatva, de az egyértelmű, hogy úgy gondolja, ami az általános egyiptomi felfogásnak tökéletesen megfelel, hogy akkor van rend, harmónia, jólét az országban, hogyha a fáraó ezt biztosítja. A fáraó, mint Hórusz megtestesülése, uralkodásával ezt kell biztosítsa, ez az ő legfőbb feladata. Tehát tulajdonképpen egy nagyon erős kritikának lehetünk itt a tanúi az uralkodóval szemben, vagy egy bizonyos uralkodóval szemben. Folytatódik aztán, a jellemes ember szomorúan járkál azok miatt, amik az országban történnek, nyilvánvalóan nem érzi jól magát. Emlékezzünk, Hakhéper részenemnek a sirámaiban is hasonló állapotokról volt szó, ott is elmondta, hogy mennyire rossz ilyen körülmények között élni, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Bizony az arc sápat, nyilvánvalóan az állapotok miatt, és itt megint a lelki és fizikai állapotokra egyaránt vonatkozhat a dolog. Az elődök megjósolták, jelzi, mutatja, hogy az egyiptomi történelemben nagyon fontos szerepe volt azoknak a személyeknek, papoknak, varázslóknak, akik a jövővel kapcsolatban sok mindent meg tudtak mondani. Ezzel kapcsolatban felmerül a sors fogalma is, amikor valaki megszületik, akkor a születésénél a hét háthor megmondja, hogy milyen körülmények között hogyan fog meghalni, sőt, sokszor még részletesebben is, esetleg az időtartamot is elárulja. Máskor pedig bizonyos eseményekkel kapcsolatban adtak tanácsokat az egyiptomi jósok, a legkorábbi szövegek az új birodalom korából maradtak fönn. De egyértelműen már akkor is ősi múltra tekintett vissza ez a tevékenység, tehát itt tudták, hogy egyszer el fog következni egy ilyen időszak, és nyilvánvalóan nem nagyon örültek neki. Az ország bandákkal van tele, ezt teljesen egyértelműen, világosan lehet érteni. Az ember pajzsával megy ki szántani, nyilvánvalóan ilyen körülmények között még a munkában is óvatosnak kell lenni, fölkészültnek a rabló bandákkal szemben. Az íjász fel van szerelve, konkrétan itt nem tudjuk, hogy mi a mondatnak a vége, tehát nem tudjuk, hogy mivel van felszerelve, mert egy íjásznak az a feladata, hogy az íjász felszerelése nála legyen, de elképzelhető, hogy itt ennél többről van szó, feltételezhetően olyan dologgal van felszerelve, ami egyébként nem jellemző rá. Úgy folytatódik, ugye, hogy jogtalanság mindenütt, nincsen tegnapi ember. A tegnapi ember fogalma azt jelenti, hogy olyan ember, aki a tegnapi, vagyis a múltnak megfelelő módon a mátot betartva él, ez a későbbiekből derül ki, hogy a tegnapi ember, amikor odaérkezik Ipu a főrangú, hogy elmondja, hogy mi volt régebben, milyen volt az ideális világ, akkor élt a tegnapi ember, tehát a tegnapi ember a mát szerint, a máttal harmóniában élő embert jelzi. Bizony a Nílus kiárad, de nem szántanak neki, mutatja, hogy nagyon sokan a munkahelyet harccal vannak elfoglalva, vagy pedig, mint itt folytatódik, minden ember így szól, nem tudjuk, mi fog történni az országban. Tehát azok, akik mégis szántanak, felkészültek arra, hogy közben akár meg is támadhatják őket, mások viszont eleve már hozzá sem kezdenek, mert annyira bizonytalan a helyzet, hogy egy olyan tevékenység, mint a földművelés, ami hónapokig tart, hogyha elvetik a gabonát, annak növekednie kell, majd le kell aratni, ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy egy hosszabb folyamat, tehát ilyen hosszú időre, néhány hónapra nem tudnak, nem mernek előre gondolkodni a bizonytalanság miatt. Bizony az asszonyok meddők, nincsen fogamzás, Chnum nem teremt az ország állapota miatt. Jelzi, hogy a szülések száma is csökkent, kevésbé fogannak meg a gyermekek, ahol éhínség van, ott nyilvánvalóan a pillanatnyi megélhetésre gondolnak, nem a jövővel foglalkoznak. Ezért is van az, hogy Chnum, aki a fazekas korongján megformálja az embert, ő az, aki két példányban is a fizikai valóját, majd a ká lelkét kifejező formát is megalkotja, nem készíti el ezeket, kevesebb gyermek születik. És mindezt miért teszi? A mát hiánya miatt. Bizony a szegények pompás dolgok birtokosai lettek. Jön az éremnek a másik oldala, eddig azokról a dolgokról beszélt általánosságban, amit látott szerte az országban. Most egy kicsit közelebb megyünk, és elkezdi mondani azt, hogy ezek az általános dolgok nem mindenkit egyformán sújtanak, mert vannak azért ennek az állapotnak olyan részesei is, akik jobb helyzetbe kerültek. Ezek pedig a szegények. Azok, akik most hozzájutottak az előkelőknek a javaihoz. Aki szandált sem készített magának, most készletek tulajdonosa. Szandált minél előkelőbb volt valaki, annál biztosabban viselt, illetőleg a szandál viselés az egy rangot is kifejezett. Gondoljunk csak arra, hogy az egyiptomi őskornak a végén ménésznek volt külön szandál hordozója. Tehát a szandálnak a megléte ez egy olyan fontos dolog volt, rangjelző dolog, hogy ennek a viseleti tárgynak a hordozására egy külön személyt rendeltek el. Eddigre, tehát az első átmeneti korra azért már jelentősen megváltozott a helyzet, sokkal többen viseltek szandált, de a szegény emberek még mindig mezitláb jártak. Ehhez képes tehát, hogy nem csak egy, hanem több szandáljuk lett, hihetetlenül nagy változást jelent. Jól mutatja legalábbis az északi részen a társadalmi változásokat. Bizony, hűszolgáig szíve szomorú a hű, az egy kiegészítés, mert hogy úgy folytatódik, hogy a főrangúak nem csatlakoznak újongó embereikhez. Tehát, hogyha szomorú valakinek a szíve, akkor nem újonghat, úgyhogy itt mindenképpen valami ellentét van a szolgák között. Vannak olyan szolgák, akik szomorúak, mert szeretett urukat ilyen rossz helyzetben látják, vannak viszont, akik újonganak, örülnek a számukra kedvező fordulatnak. Bizony a szív erőszakos. Szenvedés vagy járvány van az országban, és vér mindenütt. Az ilyen felfordulás magától értetődően nem megy békés körülmények között, nem véletlenül kellett ugye a pajzsot kétszer is említeni, tehát nyilvánvalóan élet-halál kérdése volt, hogy valaki melyik oldalon áll, és hogyan tudja megvédeni magát, és hogyha már ilyen sok helyen fordult föl a világ, akkor érthető, hogy sok helyen van ennek véres nyoma is, tehát a gyilkosságok általánossá váltak. Nem hiányzik a halál, fejezi ezt ki, vagyis, hogy bőségesen van halál, és a mumia pólya beszél, mielőtt közelednének hozzá. Ezt a kifejezést egész pontosan nem értjük, de a szövegkörnyezetből egyértelmű, hogy a mumia pólya, ami a halottaknak a túlvilági élet biztosításához szükséges kellék volt, hogyha beszél, mielőtt közelednének hozzá, a halálhoz kapcsolódik. Bizony sok halottat a folyóba temetnek, mivel ez közvetlen utána következik, többféleképpen kapcsolódhat a mumiapója a halálhoz, akit a folyóba dobnak, egyáltalán nem biztos, hogy mumifikálnak, sőt, nagy valószínűséggel elkerüli a mumiapóját is. Tehát még az is elképzelhető, hogy a mumiapója beszéde az előzőekben arra vonatkozik, hogy kéri, hogy legalább őt használják föl, hogy az, aki meghalt, és aki ezért elveszítette az életét, legalább a túlvilági örök életre képessé válhassék. Mivel a halottakat a folyóba dobják nagyon sokszor, az áradat lett a sír, a balzsamozó csarnok pedig olyan lett, mint az áradat. Mint ahogy a folyóban nincsen hely, köztes hely, hanem folyamatos, állandó áramlás van, úgy a halottak is a halotti csarnokba folyamatosan állandóan jöttek. Bizony Elefantiné, Tinisz és a felső egyiptomi szentély nem adózik, a lázadás miatt. Vagyis mindez a felfordulás, a helyzetnek ilyetén alakulása nem egy külső betörés, nem egy hadi állapot, amit egy idegen támadás okozott, hanem ez bizony a lázadás miatt történt, tehát belső ellentéteknek a kiéleződése miatt. És természetes következménye, hogy hiánycikkek is vannak ilyenkor, hiányzik a faszén, az irtiú, a máufa, a nutfa, a setáufa, a kézművesek munkájához, tehát azok a fák, amik értékesek voltak, amik drágák voltak, azoknak természetszerűleg megszűnt a feldolgozása, hiszen ilyen körülmények között nem volt, aki igényt tartott volna rá, és aki kitermelte volna, vagy beszállította volna az országba kívülről. Mire való a kincstár az adói nélkül? Íme, adózni sem adóztak. A király szíve azonban boldog, hogy az igazság jön. Itt visszautalás, hogy ilyen szörnyű állapotok vannak, de a király, aki a mátot kéne fönntartsa, úgy érzi, hogy ez a mát, hogy ez az igazság, tehát a királynak a viszonyulása a népéhez teljesen más volt, mint az elvárt, mint az arisztokrácia által az igazságosnak tartott lét. A király azonban úgy gondolta, hogy így igazságos. Közben minden puszta így szól, ez a mi vízünk, szerencsések vagyunk. Ez egyfajta irónia, nagyon keserű irónia, hiszen hogyha üres a kincstár, és az uralkodó ezzel nem törődik, mert szerinte így igazságos, akkor bizony szabad zsákmány az ország, és a puszta, vagyis az idegen népek boldogok, mert az ő vízüknek találják, és úgy érzik, hogy ez az ő világuk, ide nyugodtan jöhetnek. Felteszi Ipuver a kérdést, mit teszünk ez ellen? És innen folytatjuk majd a szünet után, most megint zenét hallgatunk. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat, Sinuhai irodalmi magazinunkban, Ipu a főrangú intelmeinél ott tartottunk, hogy nagyon felfordult állapotok vannak Egyiptomban, a gazdagok szegényekké váltak, a szegények meg gazdagokká, de a fáraó elégedett. És föltette Ipu, a főrangú, vagyis Ipu ver a kérdést, hogy mit teszünk ez ellen? Úton vagyunk a pusztulás felé, állapítja meg, majd azt is elmondja, hogy megszűnt a nevetés, gyász van az egész országban, és panaszok áradata. És az egyiptomiak az utcára kerültek, nem ők azok, akik irányítják az országnak az életét. Ami természetszerűleg a fizikai létükre is kihat, a hajuk például kihullik. És azt is hozzáteszi, hogy másfajta szokások, az emberek megítélésének egy másik formája köszöntött be, az egyiptomi embereknél nagyon fontos volt a gyermekeknek a megléte, nagyon fontos volt, hogy legyen valakinek gyermeke, aki aztán a támasza lesz idős korában. Ez az állapot megszűnt, most már nem számított, tehát ezzel is egy új idegen szokás jött be. Ezt a fajta állapotot, ezt a felfordult világot Ipu ver a zajhoz hasonlítja, a zajhoz, a felforduláshoz, amikor az öregek és a gyermekek egyaránt meg szeretnének halni. Már a pici gyermekek azt mondják, bár ne adta volna ő, hogy éljek. És az ő itt az Istenre vonatkozik, tehát az Istenhez fohászkodnak, az Istennek hányják a szemére, hogy ők megszülettek. Mert hogy még a kívánt gyermekeket is a pusztába teszik, tehát azokat a gyermekeket, akiket korábban várták, hogy megszülessen, akiket szeretettel hoztak a világra. Megint visszatér a balzsamozó csarnokra, és arra, hogy a balzsamozók titkait ráhajítják, mármint hogy a pusztába hajítják, vagyis a balzsamozást, azt, ami az egyiptomiak számára annyira fontos, hanyagul végzik, gyorsan csak éppen rádobják mindazokat a dolgokat, amiket a mumiákra rá szükséges dobni, ahhoz, hogy a túlvilági örök életüket biztosítani tudják. Természetszerűleg ez azt jelenti, hogy az ország legyengült, és egy nagyon szép hasonlattal a kitépet fához hasonlítja. Ezzel szemben viszont a mocsár, vagyis a delta vidék kinyílt, de kiknek számára nyílt ki? Kiknek lett kitaposott út? Azoknak, akik addig nem juthattak oda be, azok, akik idegenek voltak az egyiptomiak számára. Azt beszélik, s mondják, átok a titkos helyekre. Említi, vagyis a titkos helyek megszűnnek, ismertekké válnak, mert akik nem ismerik azt, és akik ismerik, egyaránt ott vannak, a sivataglakók is járatosak, nem csak a mocsárban, hanem a mocsári foglalkozásokban is, tehát ez jelzi, hogy nem csak egyszer-kétszer oda tévednek, és megjelennek ott, aztán eltűnnek, hanem ott le is telepednek, hiszen megtanulták mindazokat a dolgokat, amik szükségesek a mocsári élethez, vagyis a delta vidék életéhez. Azok viszont, egy újabb ellentét következik, akik a középréteghez tartoztak, tehát polgártársak, most malomkövekhez tették őket, vagyis egészen szolgasorba jutottak, olyanok lettek, akik mindenkit ki kell szolgáljanak, és a finom vászonruhájuk helyett most ütlegeléssel látják el őket, mert a helyükbe olyanok léptek, akik korábban a napvilágot sem látták meg, annyira alul voltak a ranglétrán. Persze most akadálytalanul közlekednek. Nagyon érdekes, hogy akik férjük ágyában voltak, nosza, aludjanak bőrtömlőn. Ágy helyett tömlőn aludjanak, nyilvánvalóan ez is a hölgyek, nők esetében a lecsúszásnak a jele. Persze azt is megjegyzi Puver, hogy nagyon nehézére esik ez a beszéd, és megint egy hasonlatot a mindennapi életből, illetőleg a mindennapi templomi életből vett hasonlattal fejezi ki, hogy a töménes mozsárnál is nehezebb számára az a beszéd, ami ennek az elmondását jelenti. Következő képe megint egy életkép, egy olyan életkép, amikor az előkelő hölgyekről van szó, akik szomorkodnak, úgy szomorkodnak, mint ahogy a szolganők szoktak szomorkodni, és a kamrákban, a szövőműhelyek belsejében szomorúan énekelnek. Énekelnek egy istennőnek, Meret istennőnek, aki egyébként a szerelem istennője volt, de ebben az esetben a szövés istennőjeként jelenik meg. Ezzel szemben, tehát a szomorú dalokat éneklő és közben nyilvánvalóan a szolgáknak a tevékenységét, a szövőnőknek a tevékenységét végző előkelő nőkkel szembeállítja a szolganőket, akik viszont szájaskodnak, és akik most egyértelműen kinyilvánítják, hogy terhes számukra, hogyha az a korábbi úrnőjük beszél. Persze a természetben is megnyilatkozik a fölfordult élet, mert hogy az ágak csupaszak, a fák ki vannak vágva, és ez azt is jelenti, hogy az, amire szükség van az élethez, az étel, a kenyér, ebben az esetben a kalács, az hiányzik a gyermekek számára. A továbbiakban a főrangok kínlódásáról van szó, akik éheznek, és a szolgákat szolgálják ki, és ugyanakkor az is kiderül, hogy az Isten áldozatok elmaradnak. Elmaradnak, de miért maradnak el? Mert hogy a heveskedő így fogalmazza meg, ha tudnám, hol az Isten, áldoznék neki. Vagyis az isteneknek a tisztelete is megszűnt, nem tudják, hogy milyen módon áldozzanak nekik, hol találják meg az oltárokat. Ennek egyenes következménye, hogy bűnben él az ország, bűn az, amit elkövetnek, miközben az igazságról hazudoznak, írja. Tehát miközben arról, vagyis az igazságról hazudoznak, mert megint csak az igazság helyett az igazság fogalma a mát, az a rendnek is a fogalma, a megszokott társadalmi rendnek a fennmaradásáért. Még az állatokkal is gond van, a barom szíve is sír, a nyájak is gyászolnak, és ezután egy megdöbbentő kép az emberekre vonatkozóan a főrangúak szülötteit a falakhoz vágják. Ismétlés, a kívánt gyermekeket kiteszik a pusztába, és Snum, aki megalkotta korábban az embereket, gyászol hiába való fáradozása miatt, azok miatt, akiket korábban már megalkotott, és most ilyen gyászos végük lett. Újabb családi állapotok, az ember megöli anyjától való testvérét, a családon belüli széthúzást mutatja, és azt is azzal folytatódik, hogy az útvonalakat őrzik, de megint a rablókról van szó, mert bokrokban ülnek, és amikor jön az esti vándor, akkor elveszik a terhét, elragadják mindazt, ami rajta van, tehát a ruháját is. Ráadásul botokkal verik, sőt, még meg is ölik. Vagyis összefoglalva, Ipuver úgy fogalmaz, hogy elpusztul az, amit tegnap még látni lehetett. Az ország gyengeségben van, mint a kitépett len. Tehát most nem a fa, hanem a len, a hasonlatának az alanya. Ó, bárcsak vége lenne már az embereknek, ne lenne fogamzás, ne lenne szülés, kiállt föl, nyögve az elviselhetetlen bajnak a hatásáról beszél. És mindennek az okát is, csendesedne el az ország a zajongástól, vagyis a lázadástól, ne lenne zűrzavar, vagyis káosz, ne lennének zavargók, tehát azok, akik mindezt előidézik. Utána megint elmondja, hogy milyen áldatlan állapotok vannak, és még a disznókat is megemlíti, hogy még azok sem kapják a megfelelő élelmet, elragadják a szájuktól, és azt mondják, hogy jobb neked ez, mint nekem, az éhség miatt természetesen. És az emberek, akik a disznók szájától elragadják a nyilván disznóknak való ételt, azoknak az állatoknak, amely állatokat a állatok hierarchiájában nagyon alulra helyeztek, hiszen az isteneknek sem volt szabad disznót áldozni, kivéve Oziriznak egy meghatározott ünnepén. Tehát azt, amit még áldozati állatnak sem fogadtak el, annak az állatnak az élelmét veszik el az emberek, mert annyira nagy az éhség. Az árpa elpusztul minden oldalon, az emberek ruhátlanok, nincsenek olyan illatszerek, amik
finom illatot árasztanak, ami az előkelőségnek a jele, de még az olajok sincsenek meg, ami pedig a mindennapi élethez szükséges, a kiszáradástól véd. Üres a raktár, és őrzője sincsen a földnek, mert hogy földre van terítve, vagyis őt is megölték. Természetesen Ipu a főrangú annak örülne, hogyha ezt a beszédet ebben a pillanatban befejezhetné, mert hogy megszakadna mindez. Mindez a szenvedés, és ami vele jár, hirtelen véget érne. De nem így történt, és folytatja. Folytatja azzal, hogy a bíróságoknak az iratait is elhurcolták, és a volt titkok helyét felfedték. Vagyis, hogy amit azelőtt nem lehetett tudni, az most ismerté vált. Ismerté vált olyan szempontból is, hogy még a varázslatokat is ismerté tették, ráolvasások a köznéphez kerültek, akik azt össze-vissza alkalmazzák, szellemi zűrzavart okoznak ezzel, és természetszerűleg ez még tovább rontja a helyzetet. Másrészt a hivatali csarnokok, vagyis hogy a levéltárak is nyitva vannak, az összeírási íveket elvitték, és ez mindjárt magyarázatot ad arra is, hogy miért nincsen adó. Nem tudni kitől, milyen adót kéne beszedni. A hivatalnokokat is megölték, így tudják elvinni az iratokat, és bizony Ipuver nagyot sóhajt, hogy milyen szörnyű állapotok vannak. A zsákírnokok, ez egy nagyon érdekes kifejezés, a beszolgáltatással kapcsolatos adatokat jegyezték föl, de ennek ellenére nem egyértelmű a szövegnek az értelmezése, nevezetesen, hogy a zsákírnokok iratait eldobták. Elképzelhető, hogy itt esetleg valamilyen ítéletről van szó, hiszen az eldobás az nyilván a nyomorultaknak, a szegényeknek a javára szolgált. Tehát feltételezhetően azzal, hogy ezeket az iratokat eldobták, ők szabadultak meg valamilyen tehertől. Nagyon érdekes a névadás szempontjából, hogy Egyiptom élelmiszere bemegyek és hozok nekem, vagyis hogy elrabolom, amire szükségem van, ezzel az igepárral fejezték ki, és hasonlóan egy igepárral fejezték ki a bíróságokat is. Gyere ki, hogy ő bejöjjön, lett a bíróságoknak a neve, mert hogy a nyomorultak mentek be a nagy palotákba, tehát ki kellett jönni a korábban ott lakóknak. A következő és ennek az egységnek a befejező részében ki is mondja Ipuver, hogy a főrangúak szülöttei ki vannak dobva az utcára, mire az okos azt mondja, igen. Az ostoba meg azt mondja, nem. Utolsó mondat, aki nem ismeri, az előtt szép. Itt feltételezhetően arról van szó, hogy az okosak látszólag helyeslik az eseményeket, és igent mondanak, akik ostobák, azok szállnak csak szembe a nyilvánvalóan életükre törő emberekkel, és aki meg tájékozatlan, mint ahogy Kákhéper részenevnél is, az azt hiszi, hogy mivel vannak, akik mindezt helyesnek mondják, sőt maga a fáraó is azt mondja, hogy jól van ez így, jön az igazság, jön mát, azok szépnek, jónak, vagyis helyesnek tartják ezeket az állapotokat. Ezzel mai adásunkat befejezzük, következő Sinuhe irodalmi rovatunkban folytatjuk majd Ipuver intelmeit és a magyarázatát. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.